Kedves testvérek, nagyon hosszú ideje nem voltam itt, gyönyörűen megszépült a gyülekezetek, ugye sokáig csak online tudtunk találkozni, de veletek, akik most ismét online vagytok, titeket is köszöntelek szeretettel, amikor imádban mondtad, hogy az evangélium örömhírét hirdessem, nem kellett gyorsan átírnom a prédikációt, bár első hallása lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez nem biztos, hogy evangélium, de az lesz. A második Tesszaloniki levél, második fejezet első 12 verséről szeretnék prédikálni. Pál apostol kis apokaliptikájának hívják ezt a szakaszt. Mielőtt ellenben ennek a szakasznak a tanulmányozásába belefognánk, azért szeretnék néhány bevezető gondolatot elmondani. Először is élő szóban Jézus beszélt a tanítványaival többször is a második eljövetelről. Egyik alkalommal Máté 24. fejezetében jegyezték föl, aminek a párhuzamos gondolatait megtaláljuk Márk és Lukács evangéliumában, amikor én így mondom, hogy majdhogynem kiprovokálták Jézusból, hogy mi lesz. Emlékeztek ott a jeruzsálemi templommal kapcsolatban. És Jézus elmondta azt a prédikációt, de úgy mondta el, hogy amikor sorolta az úgymond idők jeleit, bizonyára visszaemlékeztek erre a szakaszra, akkor azt mondta, de ez nem itt a vég. De ez nem itt a vég. De meg ne rémüljetek. Ami hangsúlyos volt Jézus beszédében, az az evangélium. Ugye a 24. fejezet 14-15. versében az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon, és akkor jön el a vég. Pál apostol hirdette élő szóban Jézus második eljövetelét, de ugyanakkor a tesszalonikaiaknak írt levélből olyan dolgok derülnek ki, olyan gondolatok, hogy nekik élő szóban beszélt részletekről, de ezeket nem ismételte meg a levélben. Tehát úgy néz ki, amikor ezt a levelet olvassuk, és főként a második levelet, akkor, mintha egy olyan telefonbeszélgetésnek lennénk a fültanúi, amikor csak az egyik felet halljuk, a másikat nem. Tehát ő elmondta, hogy ezt elmondtam már nektek, és ezért nem részletezi. És ugyanakkor Pál apostol bizonságtevésében nem az evangéliumon van a hangsúly, hanem az ellenhatalom munkáján, egyébként amelyiknek a teljességre jutását éppen a felfokozott evangélium hirdetés idézi elő. És még annyit szeretnék elmondani, hogy mi is volt az oka, hogy még a második levelet is meg kellett írnia az apostolnak. Az első levélből már kiderül számunkra, hogy a tesszaloniki hívek nyilván Pál korábbi személyes bizonságtevésével kapcsolatban azt hitték, hogy rögtön jön vissza Jézus. És kétségbe voltak estve, amikor meghalt közülük valaki, mert attól féltek, hogy az illető nem fogja meglátni az Isten országát. És ezért kellett Pálnak a 4. fejezetben, az első levélben mondja, a 13. verstől a fejezet végéig, hogy addig nem fognak átváltozni az élő igazak, amíg először föl nem támadnak azok, akik meghaltak a Krisztusban. Utána, akik élnek, azok átváltoznak, és velük együtt ragadtatnak el az Úr elé a levegőjékbe. Aztán Pál folytatja az 5. fejezetben, az első 11 versben, és érdekes, hogy ott is, amit megfogalmaz, az egészen hasonlít, néha ugyanazokat a kifejezéseket használja, mint Jézus a Máté 24-ben. Tehát, hogy egy komoly figyelmeztetés, hogy legyünk készen mindig, és ne hanyagoljuk el az Istennel való közösséget és az egymással való közösséget. Ugyanakkor bizonyos emberek valószínű, hogy súlyosan félreérthették Pál mondandóját és bizonságtevését, aminek lehet, hogy az is volt az oka, hogy apostolok cselekedetei 17. fejezetét, ha olvassuk, ott beszél az apostol tesszaloniki munkájáról. Az aténi igehirdetés előtt Tesszalonikában szolgál Pál, és a szövegből kiderül, hogy alig 3 hétig tudott lenni, 3 hét után menekülnie kell onnan, mert megölik, ha nem megy el. 3 hét alatt nem lehetett igazán megalapozni a gyülekezetet. Ne felejtsük el, hogy itt is voltak ugyan zsidó származású keresztények, de javarészt pogányokból lett keresztényekké lettek ezek, és őnekik annyira új volt Jézus második eljövetele, annyira idegen volt a pogány jövőkép eszmékhez képest, hogy ők egészségtelen sürgetésé vált számukra Jézus eljövetelének a közelsége. És én ezért is érzem nagyon is aktuálisnak napjainkban. Éppen ez a koronavírus elég sok adventistát, vagy állítólagos adventistát biztatott arra, hogy erős, megszólító üzenetekkel keresse meg az embereket. Mondván, hogy ez már akár a fenevad bélyege, mondjuk az oltás, nem akarok ilyenbe belemenni, és sem vitatkozni, sem érvelni nem szeretnék, sem mellette, se ellene. De biztos hallottatok ti is már ilyesmit. És hogy ez már az utolsó, ez már a csapás, és a többi. Nagyon-nagyon súlyosan végig kíséri az advent történelmet ezeknek az egészségtelen, túllelkesítő és másokra, mint egy lelkiismereti kényszer gyakorló bizonságtevéseknek a rombolása. Szinte sokkolja az embereket, úgy, ahogy mondod, Miklós. Tehát gondoljatok bele, hogy például mindjárt az első nagy csalódás. Amikor valamit nem értettek meg jól az igéből, de azt aztán nagyon nagy erővel, nyilván erre szükség volt, hogy felrázzák a világot. De azért az megdöbbentő, hogy közel 1 millió advent hívő várta Jézus eljövetelét 1844. október 22-én, a 17 milliós Amerikából, tehát az nagyon nagy tömeg, és maradtak 30-valahányan az első szombat konferenciára. Illetve a Heimszéknak a csoportja, lett a spiritualizálók csoportja, és ez a maradék szombat ünneplő csoport, akik a szenté tanát is elfogadták, ez a kis maradék csoport, amiből lett a hetednapi adventista egyház, úgy tudom 35-en voltak jelen 48-ban az első szombat konferencián. Aztán 40-en, 50-en. Egy maroknyi kis csoport. És ebből lett aztán a világszéles adventista egyház. Tehát mindenképpen súlyos megrázkodtatás. Várták Jézus eljövetelét 1870-es években, 1888-ban úgy gondolták, a küszöbön van, gondoljatok bele, hogy jött a vasárnap törvény, meghozták néhány államban, voltak adventisták, akiket börtönbe csuktak, egy meg is halt közülük, tehát súlyos események voltak. Aztán jött az első világháború, megint súlyos esemény, a második világháború, és mindig jöttek ezek a fellelkesítő üzenetek, aminek a vége vagy teljes kiégettség, elfordulás az Isten ügyétől teljesen, vagy túlmagyarázva a fanatizmust, még újabb és még mélyebb szakadár mozgalmakba mentek bele, hogy az egyik legnagyobb tragédiáját az egyháznak hadd említsem föl ismét, 1993. február 27, ha jól emlékszem a dátumra, azóta is minden évben a világ összes médiája foglalkozik ezzel az esettel. Tudjátok, miről van szó? David Koresh és társai, a vékói. Szörnyű tragédia. Amikor 80-valahányan haltak meg ebben a tragédiában, és hiába, hogy csak 2 évig volt ez a David Koresh tagja az egyháznak, és nagyon hamar ott hagyta, mert nem fogadták el azt, hogy ő mennyire érti Jelenések könyvét, megtalált ezt a dávidista csoportot, ő lett a vezetőjük, a csoportban lévő asszonyokat magáévá tette, mert azt mondta, hogy a 144 ezer majd az őtőle született gyerekekből fog állni. 4 menekültek meg a csoportból, és ma még mindig létezik a dávidista csoport. Tehát a hamis tanítások, a hamis lelkesedés, a megszentségtelenített izgalmak keltése, az szörnyű szélsőségekbe kergeti az adventizmust. És a világsajtó és a médiák nem emlékeznek meg arról, hogy ő már régen nem volt adventista. Minden évben elmondják ezt a nagy tragédiát. No, Tesszaloniki második levél. Most elolvasom ezt a 12 verset, hogy utána majd csak néhány gondolatát kiemelve beszéljek róluk. Tesszaloniki második levél második fejezetének első 12 verse. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik. Előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még ti nálatok valék? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az ő szájának, az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Bocsánat, elfeledkeztem telefonosaimról, de szerencsére bent vannak mind a ketten a vonalban. Tehát látjuk ebből a szakaszból, hogy Pál apostol mennyire határozottan, nagy vonalakban, de nagyon pontosan beszél a végidő eseményéről, ugyanakkor nem részletez. Hivatkozik is rá, hogy erről én már beszéltem nektek, azért nem kell tovább mondanom, csak valamit pontosítani akart, helyére akart tenni. Ha ismerjük a szöveg előzményeit, már említettem Jézus nagy apokaliptikus beszédét, de figyeljük csak meg Jézus apokaliptikus beszédére visszatérve, hogy amikor nem a helyzet hozta ki, hogy most Jézus beszéljen erről az eseményről, amikor Jézus előre megfontoltan beszélt a tanítványainak az ő második eljöveteléről. Tudjátok, hogy hol van ez a Szentírásban? Melyik evangéliumban szerepel? Amikor átfogóan, hosszan beszélt arról, hogy mi lesz a tanítványokkal, amikor ő meghal, feltámad és a mennybe megy, és majd jön vissza értük. Hol beszél erről Jézus? Nagyon részletesen. János evangélium a 14. fejezetétől a főpap íma végéig. Emlékeztek rá? Mivel kezdi Jézus ezt a gondolatsort? Mert ott is beszél, tudjátok, hogy megvernek titeket gyülekezetekben, szent lelket küldöm, sok mindenről beszél, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, de hogy kezdi ezt az egész beszédet? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Figyelitek? Jézus eleve óvott a fanatizmustól minket. Azt mondta, hogy elkezdünk most beszélni a következő eseményekről és a végső eseményekről, de ezeket azért mondom el, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ma vannak sikeres evangelizátorok, akik beszélnek az utolsó idők szörnyű csapásairól, akár olyan embereknek, akik alig ismerik a Szentírást, de ha megkérdeznénk a távozó hallgatóságot, hogy nyugtalan egy kicsit a szíve, vagy netán megvérnék a vérnyomásukat, vagy a szívritmusukat, elcsodálkoznák. Nem evangélium hirdetés, amikor csak az egyik oldalt, és ráadásul fenyegető módon hirdetjük. Senki nem fog Jézus mellett dönteni, ha fenyegetést érez a bizonságtételben. Jézus senkit nem fenyegetéssel akar hívni az ő országába, hanem az ő szeretetéről szeretné biztosítani őket. És mint említettem már korábban, Máté 24-nek is a fő hangsúlya az evangélium hirdetés, ami rámutat arra, amit itt olvasunk ebben a levél szakaszban is, hogy amikor teljességre jut az ellenhatalomnak a tévesztése, és már tarol mindent ezen a világon, ezt a teljességre jutást, azaz a visszatartó erőnek a visszatolását éppen az evangélium hirdetése fogja előidézni. Tehát amikor az evangélium valóban hirdettetik az egész világon minden népnek, erre fog reagálni az ellenhatalom úgy, ahogyan olvassuk itt a Tesszaloniki levélben tömören, és részletesebben Jelenések könyve 16. fejezetében például, meg Jelenések 17. 18. fejezetében, amiket olvashatunk. Tehát visszatérve magához a levélhez. Ezt a levelet Pál apostolnak Félreértsétek, amit mondok. Nem Isten ihlette. Olyan értelemben nem Isten ihlette, hogy neki adott gondolatokat. Hanem korábban Isten ihlette Dániel profétát. És tudjátok, mi történt? Jézus Dániel proféciáira hivatkozik vissza Máté 24-ben. Keresétek meg egy csomó párhuzamban. És Pál apostol pedig Dániel és Jézus kijelentésére alapozva mondja el ezeket a dolgokat. Tulajdonképpen ez a szakasz Pál apostol írásaiban egy írás értelmezés. Tehát nem, én úgy értettem, hogy nem Isten, dehogy nem Isten ihlette, minden szót az Isten ihletett, ellenben nem új gondolatokat adott Pálnak, hanem Pál mintegy összegzi azokat a gondolatokat, amit Jézus mondott, és amit Dániel mondott. Ezért van, hogy Dániel 11. fejezetének 36. versében például, most nem akarom felidézni, majd otthon megkeresitek, úgy beszél erről a törvénytaposóról, vagy korábban a kis szarvról, amiket majdnem szó szerint idéz Pál apostol ebben a levélben. De még néhány párhuzamot szeretnék megmutatni nektek, hogy Jézus bizonság tevésével mennyire párhuzamos Pál apostol gondolkodása. Például a két szöveg, tehát a Máté 24 és a Tesszaloniki második levél, számos azonosságot találunk, mind a kettő beszél Jézus eljöveteléről. De még súlyosabb a helyzet a Pál esetében, mert ugyanazt a parúzia kifejezést, ugye Jézus a parúzia szót használja, meg az apostolok is Jézus második eljövetelével kapcsolatban a parúzia kifejezést használják. De ebben a szakaszban, amikor a 8.-9. versben olvassuk Sátán eljövetelét, talán most idézem is szó szerint ismét, és akkor fog megjelenni a törvénytaposó, itt a görög kifejezésben a parúzia szót találjuk, amit ezen kívül kizárólag Jézus második eljövetére vonatkozott az írás. Nem furcsa? Tehát Sátán eljövetele, mikor teljhatalomra jut, az ugyanolyan eljövetel lesz, mint Jézus eljövetele. Azaz, hogy a hamisítása Jézus eljövetelének. Sokan hivatkoznak arra, hogy a nagy küzdelemben beszél arról Ellen White, hogy Sátán meg fogja szemésíteni Jézust, és úgy jön el. Ne Ellen White-ra hivatkozzatok. Én nekem nagyon kedves szerzőm, és most is sokat olvasom Ellen White. Most éppen a harmadik szemelvények kötetét olvasom. Mindig olvasok valamilyen könyvét. De ne Ellen White kijelentésére hivatkozva indokoljatok egyetlen egy dolgot se. Nem arra való. Ellen White mondta maga, hogy ezt te tegyétek. Itt van benne a Bibliában, hogy Jézus mielőtt eljönne, azelőtt Sátán meg fogja hamisítani az ő eljövetelét. A Máté 24-ből hadd olvassam nektek a 24. verset. Máté 24:24. Ez a figyelmeztetése Jézusnak. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, látjátok? Hamis Krisztus, hamis proféták. És nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Tehát itt mondja Jézus maga is. Meg fognak jelenni hamis Krisztusok. Vagy meg fog jelenni egy hamis Krisztus. Nem tudjuk. Nem ez a lényeg. És pont ezen a területen akarja elcsábítani a választottakat. Figyeljétek, jelekről beszél. Ez is nagyon érdekes. Máté 24. fejezetének a 3. versében ezt mondják a olajfák hegyén a tanítványok. Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek. Figyeljétek? Jele. Egyes szám. Utána beszél az idők jeleiről Jézus, de ezt a beszédét úgy kezdi, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. És mondja a háborúkat, járványokat és a többi. Kérdezem én, hogy mikor a pestis járvány volt a középkorban, akkor vajon nem lehetett volna azt mondani, hogy itt van a vég, jön vissza Jézus? Meg tudták oldani ezt a pestis járványt? Vagy soroljam a többit? Fekete himlő és a többi, mikor tarolta le az embereket? Tehát honnan tudjuk, hogy ez minek a jele? Nézzük meg, hogy mi az emberfia jele Máté 24-ben, 30. vers. és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. Egyes szám. Nagyon lényeges dolog. A többes számú jelek nem Jézus jelei. Már ne haragudjatok, a járványt nem Jézus idézte elő. Én nem tudom pontosan, hogy ki, tehát most nem Kína, meg direkt, meg egyéb, de tudom, hogy az emberi gonoszság, és az emberi gonoszság mögött meghúzódó Sátán az, aki okozta a járványt. Sátán az, aki okozza a háborúkat, a járványokat, a földrengéseket, mindent. Nehogy azt mondjuk már, hogy ezt Isten idézi elő, hogy figyelmeztessen minket. Nem azt mondtam, hogy ezekre nem kell figyelni. De ne ezekről prédikáljunk, úgy is tudja mindenki, hogy hol vagyunk, nem? Ettől nem lesznek hívők az emberek. Na de ígértem, hogy néhány párhuzamot szeretnék megmutatni. Tehát beszél mind a két írás Jézus második eljöveteléről, tehát Jézus bizonságtévése és Pálé is. Másik. Pál egyik fontos üzenete a bűn emberére, vagy más szóval a törvény tipróra való utalás. Ez a gondolat Jézus profétai beszédében is jelen van, aki a hittől való elszakadásról, a hamis proféták és a hamis Krisztusok megjelenéséről beszél. Most olvastam fel. Ugyanez a párhuzam. Jézus így kezdi profétai szavait. Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket. Pál apostol szintén ezzel indítja a fejezetet. Senki semmiképpen módon ne vezessen félre titeket. Mindketten beszélnek valami súlyos hitetésről. És milyen területen lesz ez a hitetés? A második eljövetellel kapcsolatos jelek, idők és egyebek kapcsán. Időpont kitűzés és a többi. Itt szabadon hadd idézek nektek fejből, mert nem jegyeztem ki magamnak, Ellen Goldwhite egyik megállapítását, amit nagyon fontosnak tartok, hogy ezzel próbáljuk egyensúlyban magunkat tartani és a lelki békességünket megőrizni. Nem szabad az idő izgalmában élnünk. És aztán folytatja tovább, hogy senki nem mondhatja meg, hogy most jön el, vagy 30 év múlva. Nem szabad az idő izgalmában élni. Értsük jól, nem? Ennyi. Tehát ha úgy érezzük egy bizonyságtevés hatására, hogy most izgatottak lettünk, akkor próbáljuk elfelejteni azt, amit ott mondtak. Próbáljuk kiszedni belőle azt, ami esetleg jó, de értitek? Nem ezt akarja Jézus, nem így akarja begyűjteni az embereket, hogy halálra rémíti őket. Ő még azokat is meg akarja menteni, akiket mi már úgy látunk, hogy ő már maga a fenevad. Mit érünk azzal, ha beazonosítjuk, hogy ki az a fenevad? Ki a bűnembere, ki a kis szarv, és a többi. Most bármelyiket használom. Igen, a protestánsok a reformáció hajnalán megvolt a kemény ütközésük. Ők megállapították. Az Egyesült Államokban a 80-as években, 1880-as években, amikor a vasárnap törvényeket hozták meg, akkor is megállapították. Megmondták, hogy az egyházak, eleve az egyházak kizárták azokat, akik az advent hitet vallották 44-ben. Azt mondták, igen, ő lesz majd. Ne ezzel foglalkozzunk. Egy bibliai jelkép, egy hasonlat, egy példázat igazán akkor él célba, ha nem akarjuk minden porcikáját megfeleltetni valamivel. Elkezdjük tudományosan megfeleltetni, beazonosítani ezeket a dolgokat, az üzenet el fog veszni. És tudjátok, hogy én mit látok? Jelenések könyve tele van jelképpel, tele van példázattal, tele van ószövetségi utalásokkal. Ugye beszéltünk ma a Biblia tanulmányunkban erről, hogy az Ószövetségre, az Új Szövetség is nagyon sokszor idéz, visszahivatkozik, utal rá. Jelenések könyvében egyetlen egy Ószövetség idézet sincs. Jó, szokták mondani az első angyal idézetét, az se pontos idézet. Az idézet akkor becsületes, hogy az elejétől végéig onnan idéz. De ott nem emelik ki a szombat parancsolatából azt a dolgot, hogy és imádjátok azt, aki teremtette az eget. Mert nem így szól a szombat parancsolat a 10 parancsolatban. Értitek? Utalás. És ugyanígy az Eufrátesz, a Babilon, ez mind utalás, hogy ismerjük azt a történetet, ami akkor történt, hogy még jobban megértsük, hogy miről is van szó. Ugyanígy kell a Tesszaloniki levéllel is bánnunk, ha jót akarunk magunknak. Kicsit próbáljuk elfelejteni az elődeink beazonosításait. Mert lehet, Hogy mondjuk abban az aktuális egyházban, amit elég terhelően próbáltak megfogalmazni protestáns elődeink, egy csomó üdvözülendő lesz. Lehet, hogy ma ott élő főpapok, vagy mint Jézus korában, vagy Pál korában, Pál maga is a Sanhedrin tagja volt, és üldözte a keresztényeket, és ő lett a keresztények legnagyobb apostola. Honnan tudjuk, hogy kiből mi lesz? Addig, amíg nem történik meg ez a hitehagyás, a hit elhagyása, a hitből való kiszakadás, ez nem történhetett még meg. Amíg ez nem történik meg, nekünk minden emberre úgy kellene tekintenünk, mint potenciális megtérőre és Isten gyermekére. Nem ezt mondta a hegyi beszédben Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket? Most akkor azt mondjuk, jó, akkor szeretjük ellenségeiket, de akiről a Biblia kijelentette, hogy ő maga a fenevad, azt nem szeretjük. Ne ilyen játékot játszunk. Nem a miénk az ítélet. De nézzük tovább a Tesszaloniki levélnek ezeket a gondolatokat. Ja igen, még megint a ígéretek, illetve a hasonlatok között mindig eltévedek a mondandómtól. És sajnos nem állítottam be a gépemet, hogy ne menjen el. A negyedik hasonlóság. Mindketten összekötik a megtévesztő erők fellépését a templommal. Ez is nagyon érdekes. Jézus pusztító utálatosságról beszél, Dánielre utalva. Pál azt írja, hogy a törvénytaposó beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő is Isten. Ez a kapcsolat törvénytipró és a templom között Dániel könyvével áll kapcsolatban. Különösen a 8. fejezet szól arról, hogy a kis szarv tevékenysége, tehát az vallási tevékenység, a mindennapi áldozat elleni támadásról, valamint a szent hely és a szent sereg meggyalázásáról szól. Ez a téma visszatér Dániel könyve 11. fejezetében is, most idézem szó szerint. Megfertőztetik a szent helyet, megszüntetik a mindennapi áldozatot, felteszik a pusztító utálatosságot, és akik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hízelkedésekkel. Tehát a 11.31-32. Versében így van megfogalmazva. Tehát itt látjuk, hogy ezekből a gondolatokból szedte össze Pál apostol a kijelentését a Tesszaloniki második levélből. Mindkét bizonságtevésnek, Jézus bizonságtevésének és Pál bizonságtevésének a Dániel könyve az alapja. Dániel kapta ezt a kijelentést az Istentől, ezt értelmezi Jézus. Emlékeztek, van ilyen kijelentés, hogyha aki olvassa, értse meg, hogy Jeruzsálem körbe van véve, és a több onnan tudjuk, hogy Róma vette körül. És tehát ezek mind-mind Dániel könyvében gyökereznek. Meg kellene állapítanunk, hogy ebben a levélben mit is jelent az, hogy nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, vagy a hitehagyás. Aztán később ugyanerről a hatalomról mondja, hogy az még ott van az útban, hogy ez a hamisítvány teljes teljhatalomra juthasson. Ugye félre kell még tolatni az útból, és majd csak akkor jön el Sátán. Hogy miről is van itt szó? Ugye ezt nagyon sokan többféleképpen azonosítják, ezt a nem ismert dolgot, mert Pál ezt elhallgatja, mert valószínűleg elmondta nekik élő szóban, és ezt nem ismétli meg. Hogy kiről is lehet szó? Mondják, hogy a Római Birodalom. Mert ugye a keresztény Róma létrejött, Konstantin alatt, de utána hamarosan, mint egy belekerült egy szög a fogaskerekek közé, vagy egy kavics, elakadt a dolog, mert jött Julianus császár, aki visszahozta a pogányságot. Visszatartotta az útból, hogy az a hamis, torzult kereszténység teljhatalomra jusson. Na de hát ez mikor volt? Ez már régen volt. Beszél arról Pál, hogy itt van már közöttünk most is a bűnembere. Tehát már itt is tevékenykedik. Tehát már Pál korábban működött. János, emlékeztek a levelében? Hamis Krisztusokról beszél, illetve az antikrisztusokról beszél többes számban. Tehát ez már korábban is létezett, és mindig létezik. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az Isten képes csak visszatartani a sátánt. És ebben is van igazság. Például a Jelenések könyve 7. fejezetének az elején, emlékeztek rá? Az Isten rendelkezik, és küld 4 angyalt, hogy tartsák vissza a pusztítás szeleit a 4 égtáj felé. Itt egészen másról van szó, mint Zakariás proféta könyvében hasonló kijelentés. Mást jelképez az, mást jelképez ez. De mindenképpen azzal indokolja, hogy addig nem történhet meg a nagy szakadás, amíg el nem pecsételtük a mi szolgáinkat a homlokukon. Tehát az Úr szolgáit nem pecsételik el. És ez az igazi határköve, vagy ennek a dolognak kell bekövetkeznie, hogy Péter fogalmaz a második levelében, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint sokan késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nehogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ezért tűr hosszan. Tehát Isten még látja, hogy ki az, aki most lehet, hogy bocsánat, de fröcsög a keresztények ellen, meg üldözi őket, de később ő is egy megtérő lesz. És amíg ilyen ember van, aki még képes megtérni, addig nem zárja le a történelmet Jézus. Akkor kitartja vissza Jézus második eljövetelét? Az advent nép megszenteletlensége? Ha mi megszentelődünk, akkor jön vissza Jézus, akkor engedélyt adunk neki, hogy jöhet. Ez egy értelmezhetetlen dolog. Jézus tudja, sőt lehet, hogy csak az Atya tudja, hogy mikor jön vissza Jézus. Mert ezt a maga hatalmába helyezte, és ezt nekünk nincs értelme kutatni. Ha ennyire erre mutatnak az irányok, hogy először be kell következni a szakadásnak, akkor én azt hiszem, hogy nem arról a szakadásról van szó, amiről szól a második, harmadik századnak a keresztény történelme, meg azóta is mennyiféle szakadás volt, csak az adventizmuson belül mennyiféle szakadás volt. Nem erről van szó. Ha azt mondta ennek a határpontnak, hogy az Isten, lehet, hogy az, aki visszatartja, az nem maga az Isten, hanem mondjuk egy ellenhatalom, például az ateizmus, mert azt látjuk, hogy ez a hatalom, amelyik Isten gyanánt mutogatja magát, ez vallási hatalom. Ez nem ateista. Ez vallási hatalom. Most lehet vele szemben a szekularizált világ, az ateizmus, még féken tarja, hogy ez a vallási hatalom letarolja az egész világot. Mert azért Jelenések 13-ban azt olvassuk, hogy a csodálván követi az egész föld a fenevadat. Ez tartja vissza. Na de az Isten engedi meg neki, hogy visszatartsa. Tehát valahol az Isten tartja vissza a pusztulást, hogy minél több embert elpecsételhessen. Minél több embert biztonságban tudhasson. Mert ez a fő célja az Istennek, hogy minél több embert üdvözítsen. Ugyanakkor szokták úgy magyarázni, és lehetséges, hogy van ennek is valamennyi igazság tartalma, hogy itt a részleteket nem éri a Pál, mert azt írja, hogy amikor eltolatik az útból ez a hatalom, ami még visszatartja a sátán teljhatalomra jutását, akkor fog megjelenni a bűnembere. Hogy ez tulajdonképpen már a harmadik században megvolt, de hát eddig tartott, ezt nem. Ez a bizonyos hitehagyás, ez közvetlen Jézus második eljövetele előtt van. Emlékeztek rá akár a hármas angyali üzenet, vagy a Máté 24-ben a 14, hogy az Isten országának ez az evangélium hirdetetik, és sok más, a késői eső, már Jóel próféta könyvében, és nagyon sok párhuzamos kijelentés beszél arról, hogy egy olyan felfokozott pünkösd fog bekövetkezni, amely az előző pünkösdet jócskán meg fogja haladni. Hatásfogában, emberek számában, rengeteg ember. Mi történik azokkal, akik elfogadják Jézus eljövetelét, és csatlakoznak Isten népéhez? Közülük senki nem eshet ki? Dehogy nem. Nagyon sokan fognak kiesni. Nagyon sokan lesznek hitehagyók. De aki mindvégig állhatatos marad, emlékeztek Máté 24-ben? Az üdvözül. Mihez marad állhatatos? Nem. Kihez marad állhatatos? Aki Krisztushoz állhatatos marad. Nem azt írja, aki már elkövethetetlen, tehát már nem követel bűnt, az üdvözül. Ilyet nem ír a Biblia, mert ez értelmetlen, értelmezhetetlen az élet valóságában. Mert mi akkor is bűnösök vagyunk, ha nem csinálunk semmi rosszat. Mi ahogy megszülettünk, úgy bűnösök vagyunk. És ezen az állapoton csak Jézus jelenléte tud segíteni. És amint Jézus jelenléte kimegy belőlünk, vagy eltávozik tőlünk, abban a pillanatban bármennyi jót tettünk, Ezékiel 18. fejezete, minden rosszat a nyakunkba fognak varni. Tehát azt kell látnunk, hogy a nagy hitehagyás az akkor következik be, amikor Jelenések könyve 22. fejezetének 11. versében felhangzik a szózat, aki, inkább olvasom, aki igazságtalan legyen igazságtalan ezután is, remélem, hogy így kezdődik, aki igazságtalan legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes legyen fertelmes ezután is, és aki igaz legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Jelenések 22.11. Tehát a kegyelem idő lejárta jelenti ezt a szakadást. A kegyelem idő lejártáig az Isten szent lelke fékezi a gonoszság terjedését. A kegyelem idő lejártáig Isten akár őt nem ismerő, akár gonosz hatalmakat is felhasznál arra, hogy ezt a hamis vallásos hatalmat engedje teljhatalomhoz jutni. Megfékezi a teljhatalomra jutását. De amikor már mindenki meghallotta az evangéliumot, és nem lesz olyan ember, aki ne hallotta volna meg. És az evangélium meghallása ellenében dönt úgy, hogy ő nem akar Krisztushoz tartozni, hanem inkább a fenevadhoz. Vagy közben nem bírja tovább a küzdelmet valaki, mert már előtte sem volt igazán elszakadva a világtól a szíve, és advent hívőként kiesik, mert sajnos ilyen is lesz, nem kevés, akkor történt meg a szakadás. De amikor ez a szakadás megtörténik utána, mint a pergőtűz jönnek az események. Mert talán éppen ezzel egy időben fog megjelenni a törvénytaposó. Mert még el akar hitetni valakiket. És azonnal megjelenik az Úr, aki szájának leheletével megöli azokat, akik ellene lázadtak. Még egy fontos dolgot kellene megértenünk. Próbáljátok elnézni nekem, hogy elnagyolom a dolgot, és nem részletezem. De itt olvastam ebben a levélben, hogy beül Isten gyanánt az Isten templomába, és Isten gyanánt mutogatja magát. Szerintetek egyéni hitéletünkben fontos információ az, hogy tudjuk, hogy melyik vallás, melyik központjában, milyen fővárosban, kicsoda az, aki megfelel ennek a kitételnek, ez fontos nekünk? De Pál apostol azt mondja, a ti testetek a Szentlélek temploma. Szerintetek tehetünk valamit azért, hogy a mi templomukba kiül be? Csak mi tehetünk. Sokkal fontosabb, mint hogy tudjam, hogy kivel azonosíthatom be a bűnemberét. Sokkal fontosabb. Hát láthatjuk, hogy ez egy olyan képlékeny valami. Már Pál apostol korában ott működik, meg most is jelen van, meg később is jelen lesz. Ugyanúgy, mint Babilon királya. Ézsaiás könyvében emlékeztek rá? Elkezdi Babilon királyáról az ítéletet mondani. Egyszer csak valahogy a 12. versben már nem Babilon királyáról van szó, hanem a mögötte levő sátánról. Ezékiel proféta 28. fejezete elkezdi mondani Tírus királyáról a mondandókat. Figyeljétek meg, hogy szinte szó szerint azt idézi, mint amit olvashattunk Pál apostolnál. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, mondja Tírus fejedelmének, ezt mondja az Úristen, mivel hogy felfoglalkodott szíved, és ezt mondtad, Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy, és nem Isten, mégis olybá tevéd szívedet, mint az Isten szíve. Látjátok? Ez ugyanaz, mint amit megszólal a Tesszaloniki levélben. És mégis látjuk, hogy a 12. versből, mikor mondja, hogy kezd gyászni neked Tírusról, és mond, te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, ismeritek, gyönyörű ez a profécia, ugye? Tehát ott már régen nem Tírus királyáról van szó. Tehát nyilvánvalóan, és érdekes dolog, a Jelenések könyve szentségtelen háromsága is, nem tudom mennyire ismert közöttetek, itt nem fogom tudni, és nem is akarom ezt részletezni, de ha tanulmányozatok Jelenések könyvét, akkor ezt fölfedezhetitek. A szentségtelen háromság. A szent háromság az Atya, Fiú, Szentlélek. Szentségtelen háromság, sárkány, aki az atyának megfelelője, vagy ellenpontja, hamisítványa. A tengerből feljövő fenevad Jézus, mert még halálos sebet is kap, de még fel is támad belőle. Mintha olyan, mint a sárkány, mondja a földből feljövő fenevadról, aki meg tüzet is hoz alá az égből, az meg a Szentlélek hamisítványa. Itt látjuk a szentségtelen háromságot. Ha meghamisítja az atyát, meghamisítja Jézust, meghamisítja a szent lelket, hát nem tudja meghamisítani a második eljövetelt? Dehogy nem. Kin nem tud fogni ez a mutatvány? Ki az, akit nem tud letéríteni az útjáról a szentségtelen háromság egyre erőteljesebb bizonságtevése? Ki az? Csak az, akinek Krisztus a szívének lakója. Én nem tudok vigyázni annak az említett fővárosnak a trónszékére, hogy kiül be, meg ki nem. Ebben nincs hatásom, hogy ebben bármit tegyek. De hogy kiül az én szívem trónján, arról tehetek. Ez nem emberi képesség kérdése, ez nem függvénye semminek. Azért még az utolsó verseket mégiscsak felolvasnám, a Tesszaloniki második levél második fejezetéből. A 9. verstől olvasom. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. Látjátok, itt is említi a hatalmat, jelet, csodát. Tehát pont ezzel tudják a leginkább az embereket, úgymond érzelmileg, meg félelmileg, meg egyéb szempontokból befolyásolni. Hogy félelmet keltenek bennük a jelek. És a gonoszságnak minden csaláltságával azok között, akik elvesznek, mivel nem fogadták be az igazságnak szeretetét az üdvösségükre. Ebből teljesen világosan kiderül, hogy ők elfogadták az igazságot. Egyet értenek vele, de nem szeretik. És az igazság az micsoda? Rosszul tettem fel a kérdést. Kicsoda az igazság? Nem szeretik Krisztus, és nem szeretik a szavát. Nem? Tehát ha nem szeretik, akkor nem ülhet ő a trónon. Akkor hiába mondja, hogy ott ül a trónon, hogyha nem szereti. Mert tulajdonképpen kényszeríti, meg fenyegeti, meg nem kényelmes, meg mennyivel könnyebb lenne, hogyha nem lennék hívő. Nekem is megfordult a fejembe, őszintén megmondom nektek. Mikor egy jó ideje nem ittam már alkoholt, de korábban meg elég rendesen el voltam merülve benne, és mentem autóval a Balaton partján, gyönyörű napsütés, szép sikibája a dolognak, hogy akkor éppen igét hirdetni mentem Keszthelyre, és nagyon meleg volt, nem volt klíma a kocsimban, és szépen lassan mentem a lakott településen, mert úgy illik, meg egyébként is büntet a rendőr, ha gyorsabban megyek, és ott az árnyas fák alatt itták a gyöngyöző finom sört. Megkívántam. Hát persze, hogy az ember visszakívánkozik. Jó, hát ezt meg is bántam, meg nem ittam sört, higgyétek el. De értitek, miről beszélek. De ha valaki szereti Krisztust, utána jöhet a csábítás, jöhet a fenyegetés, jöhet bármi. Mit mond a római levél végén Pál apostol, mikor már végre lezárja a hitáltől megözülást? Emlékeztek rá? Ha jön a halál, a betegség, a nyomorúság, bármi. Ha Isten velünk, ez az evangélium a második Tesszaloniki levélben. Ezért van ez a bizonságtevés átszőve az evangéliummal. Mert itt erről van szó, ha valaki szereti Krisztust, ha valaki naponta elgondolkodik Krisztus értünk vállalt áldozatáról, Gecsemánékert, kereszt, és ha valaki saját magát nem tartja bűntelennek, sőt, minél közelebb van Krisztushoz, annál gyengébbnek tartja magát, az az ember szereti Krisztust és az igazságot, és ragaszkodik hozzá. És a gonoszságnak minden csaláltságával azok között, akik elvesznek, mivel nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre, és azért bocsátja reájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Figyelitek? Tehát amikor lejár a kegyelem idő egy ember számára, és a rossz oldalon van, még az Isten rátesz egy lapáttal, hogy akkor jó van, csak higgyél. Mert már olyan mindegy. És a hívők? Hitáltal őriz minket. Meddig? Az üdvösségig. Egész az üdvösségre hitáltal őriz. Akik el vannak pecsételve és elkövetik a bűnt, egy kicsit gondoljatok magatokra. Mert hiszem, hogy sajnos velem együtt ti is közben elkövettek bűnöket. Legalábbis remélem, hogy így van. És nehogy én maradjak egyedül ilyen. De amikor ti elkövetitek hívő ember létetekre valamit, akár még tudatosan is, de elkövetitek. Hogy érzitek magatokat? Szeretném megkérdezni. Tudtok gyönyörködni abban a bűnben? Miért nem? Nézzetek, hogy olvasom tovább. Hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Látjátok, itt van az elpecsételésnek a bizonyítéka és az ereje. Ha valaki el van pecsételve, már pedig az Efézusi levélben azt mondja Pál apostol, hogy a kereségkor már megkapjuk a pecsétet. Persze van valóban egy apokaliptikus pecsét is, de amikor megvagyunk, el vagyunk pecsételve, el vagyunk jegyezve az Úr mellett, és mégis elbuknánk, nem maradunk lent, nem maradunk a porban. Ahogy példabeszédek könyve, hogy az igaz, ha 7-szer elesik is, fel kell. A gonoszok meg egy nyavaja miatt is végleg elvesznek. Ez a titka a Tesszaloniki levélnek. Hűtötte, csillapította a megszenteletlen indulatokat Pál apostol ezzel a bizonságtevésével, de ugyanakkor bátorította a híveket, hogy maradjanak Krisztusban, rejtekezzenek el benne, és végezzék a dolgokat tovább itt a földön. Mert akkor nem érheti őket semmilyen baj. Én szívemből kívánom, hogy valóban ezt jelentse nekünk minden apokaliptikus, minden második eljövetelről szóló tudósítás, akár jelenések könyve, akár egyéb proféciák, hogy ne az izgalmat, a szentségtelen lendületet, meg egyéb dolgokat szabadítsa fel bennünk, mert annak vagy nagy csalódás lesz a vége, vagy még elvakultabb képviselete valaminek, hanem valóban a legfontosabb legyen nekünk az, ami Máté 24-ben Jézusnak is a fő mondani valója volt az evangélium mellett, vigyázzatok, és legyetek készen. Ugyanezt mondja Pál apostol is. Ha megértjük, hogy mit jelent gyönyörködni az igazságtalanságban, akkor sokkal inkább értjük azt, hogy gyönyörködünk Krisztusban, aki maga az igazság.